Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Pozsonyban tárgyalás folytatott Robert Fico szlovák kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélés legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága volt az ukrajnai gáztranzit leállítása után. A tárgyalásokon szóba került Ukrajna ügye is. A két vezető korábban már többször egyértelművé tette, hogy nem lehet szó Ukrajna NATO tagságáról, és az ország uniós csatlakozása is sok veszélyt rejtene magában, különösen a mezőgazdaság témakörében. Az Európai Bizottság jövő héten bemutatja az úgynevezett versenyképességi iránytűt, azt az úti tervet, amellyel a következő 5 évben növelnék a termelékenységet az innovációs szakadékok kiegyenlítése révén. Összehangolnák a széndioxid mentesítést és a versenyképességet, leküzdenék a munkaerőhiányt és visszaszorítanák a bürokráciát. Erről beszélt a testület elnöke a Davoszi Világgazdasági Fórumon. Az együttműködésen alapuló világrend, amelyet 25 évvel ezelőtt elképzeltek, nem valósult meg, helyette a kíméletlen geostratégiai versengés új korszaka köszöntött be, ami miatt Európának sebességet kell váltania, mondta Ursula von der Leyen. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke több rendeletet is aláírt már rögtön a beiktatása után. A visszatérő elnök kegyelmet adott a 2021. január 6-ai kapitóliumi zavargások 1600 résztvevőjének, és döntött arról is, hogy nem kaphatnak automatikusan állampolgárságot azok, akik illegális bevándorlók gyermekeként születnek az Egyesült Államokban. Trump szükségállapotot hirdetett a déli határnál, ezzel utat nyitva a hadseregnek a területre, emellett terrorszervezetnek minősítette a drogkartelleket. Fontos rendelete továbbá, hogy 2017 után másodszor is kilépteti az USA-t a párizsi klímaegyezményből. Ahogy a beiktatási beszédében fogalmazott, az olaj- és földgázkutatás új korszakába lép. Kilép az Egyesült Államok az egészségügyi világszervezetből is, mert, mint Trump fogalmazott, utalva a koronavírus járványra, a WHO szétszakított minket és leszakított mindenkit az Egyesült Államokról. Megtiltotta a szövetség ügynökségeknek, hogy a jövőben a gender és a gender identitás kifejezéseket használják, ehelyett az emberek nemét kell majd feltüntetni, többek közt az útlevelek kiadásánál is. Trump egy másik dokumentumban úgy rendelkezett, hogy a mexikói öböl neve mostantól legyen amerikai öböl, és Észak-Amerika legnagyobb hegysége, a Denali, a Mount McKinley nevet viseli mostantól. Utóbbit Barack Obama változtatta még meg 2015-ben. Ezek ugyanakkor nem lesznek hatással arra, hogy nemzetközileg hogyan hívják a területeket. A TikTok tilalmat 75 napra felfüggesztette az amerikai elnök. Hamarosan Washingtonba látogat Orbán Viktor miniszterelnök, ahol várhatóan fogadja őt Donald Trump, jelent meg a kormány Facebook oldalán még tegnap, ennél több részlet egyelőre nem ismert. Donald Trump amerikai elnök első rendeletei világossá teszik, hogy vége a háború és migrációpárti őrületnek, eljött a béke, a biztonság, a nemzeti szuverenitás és a józanész korszaka, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, új világ kezdődött. Újabb határátkelőhelyek nyílhatnak Magyarország és Románia között, a két ország külügyminiszterei előkészítették az ehhez szükséges megállapodást. Szijjártó Péter még tegnap Bukarestben közölte, megkötötték a szerződést a Magyar-Csanádi Szentgellért híd újraépítésére és a Szegedet Temesvárral összekötő vasútvonal megtervezésére is. A rendőrség csaknem 4 milliárd 800 millió forintnyi visszanemtérítendő támogatásból vásárol felderítő eszközöket, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság. Ezeket a schengeni határszakaszokon használják majd. A tavaly júniusban indított toborzó kampány óta rekordszámban 3900-an kötöttek szerződést a Magyar Honvédséggel. A Területvédelmi Erők Parancsnokságának tájékoztatása szerint a tartalékosok közül 272 választotta a hivatásos katonai pályát. Új, 1,5 milliárd forintos támogatási programmal segíti a dolgozók azonnali munkába állását a kormány a mikro, kis és közepes vállalkozások létszámbővítésével. A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a munkáltatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb 339 000 forint havonta munkavállalónként. Idén 800 ezer családnak mintegy 1700 milliárd forint kamatot fizet ki a lakossági állampapírok után a kormány, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, ebből 1300 milliárd a prémium magyar állampapírhoz kapcsolódik. Végül az időjárásról. Éjjel nagyobb, holnap már csak kisebb eséllyel fordulhat elő az ónoszitálás, hószálingózás mellett, a keleti északkeleti tájakon ónos eső, fagyott eső, havazás is. Folytatódik a túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -3, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Vízkereszt napján, január 6-án parkot neveztek el Prokop Péterről, és ünnepélyesen leleplezték mellszobrát, amely Lelkes Márk szobrászművész alkotása. Az ünnepségen készült összeállításunkat hallják.
Prokop Péter Csepel díszpolgára 1919. január 6-án született Kalocsán, egy szabómester 5. gyermekeként. Már kiskorában hamar feltűnt rajziránti tehetsége, melynek köszönhetően a 20. század egyik legismertebb magyar papfestőjeként tartják számon. Termékeny alkotó volt, életművet több mint 9000 táblaképet számlál. Festményei nagy számban mély, vallásos szellemiségű, bibliai kompozícióban készültek. Számos díjat és kitüntetést kapott élete során, többek között 1989-ben Pro Cultura Hungarica díjjal tüntették ki, 1992-ben 56-os emlékérmet és emléklapot vehetett át. Több évtizedes számüzetésből hazatérve Csepel szeretettel fogadta, és Csepel önkormányzata mindent megtesz Prokop Péter emlékének megőrzéséért.
Borbély Lénárd, csepeli polgármester, a beszélgető társam. Új közterület született, illetve új közterület név született Csepelen. Mit jelent Csepelnek a keresztény örökség? Hallottuk, hogy nem annyira vörös Csepel, mint amennyire a köztudatba átment, sőt.
Sőt, nagyon megváltozott az elmúlt, talán most már azt mondhatom, hogy másfél évtizedben, és azt gondolom, hogy sok esetben jó irányba változott, legalábbis bízom benne. Mindenképpen a visszajelzés az a lakosok részéről ez. Csepelen van egyébként egy Szent József otthonunk, és itt ebben az otthonban élte élete utolsó éveit Prokop Péter atya művészember, aki nagyon sokat alkotott itt is. Ez itt Csepelen a a Béketéren található, a Jézus Szíve templom mellett, és úgy döntött az önkormányzatunk, hogy ezt a kis parkot, róla elnevezve Prokop Péter emlékparknak nevezzük el, illetve az ő emlékezetére állítunk egy mellszobrot, ezzel is tisztelegve az atya élete és munkássága és hitvallása előtt, és a mai napon a születésének a 106. évfordulóján ezt avattuk föl itt közösen egy nagy tömeggel.
Nagyon impozáns volt a részvétel Vízkereszt ünnepén, és nagyon szép a mellszobor, többedik alkotása a művésznek.
Már majdnem Csepeli, mert annyi alkotása történt, hogy akár Csepelinek is vallhatná magát, és mi szívesen fogadnánk. Ő Lelkes Márk szobrászművész egyébként. Valóban ez a többedik alkotása. Az ezt megelőző egyébként Brenner János mártír papról készült, az egy teljes alakos, ott szintén Brenner atyáról neveztünk el egy kisebb teret, de például Urmánci Nándorról is ő csinált már.
Ő ki volt?
Urmánci Nándor egy erdélyi országgyűlési képviselő volt, és ő az országzászló mozgalomnak az elindítója, tehát amikor a trianoni döntés megtörtént, ő indította útjának az országzászló mozgalmat, és mi így módon is a Nagy Magyarországra emlékezve, és a reményt föl nem adva emlékeztünk meg Urmánci Nándorról, és emlékezünk meg sok mindenkiről, akik azt gondolom, hogy valamilyen olyan lelki plusz lelki töbletet adnak, amit ahogy el is hangzott, érdemes követni és példaként tekinteni.
Pop Jeruskónak is van emléke itt.
Így van, Pop Jeruskó atyáról pedig ő a lengyel mártír pap, őról a utcát neveztünk el, van vele kapcsolatban emlékmű. Jó esély van arra, azt hiszem, hogy akár Pop Jeruskó atya is egy mellszobor formájában megjelenjen a közterületen.
A szobor leleplezését megelőzően szentmisét mutattak be a szomszédos templomban, ahol Kispál György plébános egy 70-es években született Nyisztor Zoltán cikket ismertetett, olvasott fel, amelyben a kiváló katolikus újságíró pap vallott Prokop Péter művészetéről.
Az emigráns sajtóban sokat olvasunk magyar művészekről, akik az öt kontinens valamelyikén hírnevet vívtak ki maguknak. Csak egyről nem olvasunk soha. Aki pedig bizonnyal a legnagyobb, a kint kibontakozott művészek között, és ez Prokop Péter. Hogy miért nem hallottunk eddig róla? Annak egyszerű az oka, Prokop Péter dolgozik. Szinte azt mondhatnám, megszállottként önti magából festményekbe lehelt látomásait, de nem kereső nyilvánosságot, sőt, egyenesen kerüli. Ezért alig rendezett kiállítást, s a rászánja magát csak unszolásra. Freskói templomok falait díszítik, képei műértő magányosok kezein vándorolnak, vagy műtermében halmozódnak föl 100 és 1000 számra. Akárcsak a reneszánsz nagy művészei, akik láttak, álmodtak, festettek, alkottak lelki kényszerből, meglátásaik gazdagságából. Prokop Péter is képtelen nem festeni. Talán fizikai fájdalmat érez és lelki depressziót, ha külső körülmények miatt nem tud dolgozni. És ami a legérdekesebb? Prokop Péter nem készült festőnek, és tehetségét nem nagymesterek, hanem iskolás gyermekek a hittanosai fedezték föl. Úgy történt ugyanis, hogy papnak készült, és a legnagyobb álma egy jó bácskai plébánia lett volna. De első kápláni állomásán, hogy a Biblia történeteit közelebb vigye a nebulókhoz, rajzolni kezdett a táblára. Azok annyira föllelkesedtek a rajzain, hogy lassanként magyarázat helyett csak a rajzokat követelték tőle, s így ébredt tudatára annak, hogy szemébe és kezébe a teremtés kincset adott, amit nem szabad parlagon heveltetni. Mint minden el nem szegődött önálló egyéniség, ő is átment a legkülönbözőbb irányokon. Kezdte a figurális festészete, aztán a színek megszállottja lett, hogy majd egy önálló, saját maga által kitermelt irányba torkoljon bele, amelyet talán kozmikus művészetnek lehetne nevezni. Töprengés kísérletezik itt Rómában, mint valami kalandor idelép, ott tör le valamit, hogy egy ösztönös álmot, melynek másra fognak majd nevet adni, megvalósítson. Aki művészetének összességét meg akarja ismerni, elég, ha a római Szent István magyar zarándokházba benéz, ami a Prokop Péter eleve múzeuma lett. A kápolna freskóitól, üvegablakaitól, a folyosók falain át a termekig minden kép, jó 300, az ő műve. A legkülönbözőbb korból és a legváltozatosabb kivitelig. Irídésre méltó alkalom, gondolhatja valaki. De nagy és csodával határos termékenység kell hozzá, hogy valaki azt betölthesse. A zarándokházon kívül két római templomban élte ki magát művészi zsenie és eredeti elgondolása. A hatalmas, szinte megszólaló fresókon kívül a szentelt víztartóig, keresztútig, ablakokig, világító testekig, minden az ő egyéni elképzelése és együttes hatása. Ezek a nagyméretű freskók középkori állítatba merett szentjeikkel, a kompozíció egyszerűségével, a színek misztikus rezgésével utat és irányt jelenthetnének a nagyon is formaságokba megrekedt mai egyházi művészetnek. De Prokop szemét és lelkét minden érdekli. A természet, a tárgyak, emberek, de legfőként azok színei és vetületei. A festményeink keresztül lát és érez, filozofál és álmodozik, keresve a lét misztériumát, annak kozmikus kisugárzását.
Prokop Mária, Széchenyi díjas művészettörténész a következőképpen foglalta össze Prokop Péter életművét.
1942 tavaszán szentelték pappá Kalocsán, és ő fiatalos lendülettel szolgálta a kalocsai egyházmegye híveit. 1945-ben megkezdte a festőművészeti tanulmányait Budapesten, a képzőművészeti főiskolán, ahová az érseke küldte, hogy tökéletesítse tehetségét és segítse az egyházmegye művészeti életét, főképpen az iskolai oktatást. De még a diploma megszerzése előtt jött a fordulat éve, 1948-ban, államosították az egyházi iskolákat, így érkezett el 1956 a 38 éves Prokop Péter, még 1957. január első napjaiban a szeretett tanára Bellon Gellért arra biztatta, hogy távozzon Rómába, a Pápai Magyar Intézetbe. Itt azonnal beiratták a Római Művészeti Akadémiára, ahol befejezhette a tanulmányait, és részesévé válhatott az európai művészeti életnek, és kapta a pompás feladatokat Rómában, elsősorban a Pápai Magyar Intézetben, ahol ma is látjuk az intézet kápolnájának az 1958-ban készült kifestését, amellyel bemutatkozott Prokop Péter Rómában. Ez a művészeti együttes ma is sugározza Péter atya arszpoétikáját, tartalomban és formában egyaránt. Ezt követték a megbizatások Rómában és az USA-ban, ahol 1962-64-ben hatalmas együtteseket festett ki a magyar templomokban, így az Indiana Belei Szurbentben, a magyarok nagyasszonya templomában is. Prokop Péter szerették volna Szurbentben tartani a város vezetői, ezért meghívták őt Iván Mestrovics, a jeles szobrász, a halálával megüresedett professzori állásra és Szurbenti Képzőzeti Akadémiára, de ő visszatért Rómába. Itt 1965-től a Szent István Zarándokház építését vezette, 1967-re elkészült a kápolna művészi kialakítása, az üvegablakok és oltárfreskók, valamint a berendezés is az ő tervezése és alkotása. 1969-re elkészítette többek között a Róma közeli Prima Porta klinikai együttes hatalmas templomának a művészi díszítését, az 50 négyzetméteres szentélyfreskót, az üvegablakokat és a berendezést. Közben igyekezett kapcsolatot tartani hazájával, Mékútra, egyik kedves hazai állomás helyére 1962-ben hazaküldte a Szent Erzsébet oltárképét, és 1970-ben Kaskacsú temploma számára a remek művű triptihont. 1970-ben Fatimába hívta az ottani magyar plébános Kondor Lajos, hogy az 1956-os magyarok által létesített Magyar Keresztút végén épült Szent István kápolna üvegablakait készítse el a magyar szentek ábrázolásával. 1973-ban ismét Amerikában dolgozott, az Ohio állambeli Toledóban. 74-ben a dél-itáliai Genazzóban a jeles Mária kegyhelyen készített hatalmas üvegablakot. 86-ban hazaküldi a Kalocsai Székesegyház egyik mellékoltára számára a remek művű Szent Ferenc képét. Assisi szentjét Prokop Péter a védőszentje Szent Péter mellett a legfőbb példaképének tekintette. 93-ban ismét Fatimába hívta Kondor atya, hogy a kápolna mennyezetére mozaik képet készítsen a fatimai jelenés ábrázolásával. 1978-tól, amikor már a magyar államtól is kaphatott útlevelet, és így haza is jöhetett, számos kiállításával örvendeztette meg honfitársait. 99-ben végleg hazaköltözött, és éppen Csepelt választotta állandó lakhelyéül, Árpád fejedelem szálláshelyét, ahol az ő segítségével épült fel a Kalocsai Iskola nővérek Szent József otthona. Itt rendezte meg Prokop Péter az első önálló csepeli kiállítását, és itt született meg a művész halála után 2006-ban az emlékét őrző Prokop Péter díj, amelynek műalkotását Erdei Éva tervezte és készítette. A Csepeli önkormányzat támogatásával és vendéglátásával adjuk át a Prokop Péter díjat minden év júniusában Péter nap körül a Prokop Péter szellemiségét valló jeles hazai művészek. Prokop Péter legnagyobb állandó kiállítása is itt van Csepelen, a Szent József otthonban, amelynek az Esztergomi Keresztény Múzeum a szakmai felelőse. Festményeinek legnagyobb határainkon kívüli együttesét a római magyar Szent István Zarándokház őrzi, amely 2025 évi szent évre teljesen megújulva várja a magyar zarándokokat. Köszönjük a csepeli polgármesternek és az önkormányzatnak, hogy a világhírű 20. századi magyar festőművész és író emlékét a mai napon a jeles szobor felállításával és az emlékpark elnevezésével megszilárdította.
Kalocsai iskola nővér, Bernadett nővér, a Prokop Péter nagyon kötődött a nővérekhez. Milyen emléke van a művészről, aki most lenne 106 éves?
Köszönöm szépen a kérdést. Én 1989-ben találkoztam először Prokop Péter atyával kint a Szent István házban. Akkor kezdtem ott a jelöltséget, és én rám nagyon nagy hatással volt Prokop atyának az egyszerűsége, a szelítsége, a belőle áradó egyszerűség. Tehát ezt tudnám mondani, hogy ő a szegénység és az egyszerűség alázatnak volt az embere. Utána éveken keresztül egy házban voltunk, ugye ott a Szent István házban, és nagyon sok közös emlékem van róla. Nagyon vidám ember volt, aki önmagát is adta az embereknek, és nagyon sokat fölvidított, tehát nagyon mókázó volt.
Hallottuk itt az emlékezetére rendezett szentmisén, vagy szertartáson is, hogy Szent Ferenc volt Szent Péteren kívül a kedvenc szentje.
Igen, nagyon szerette Szent Ferencet. A Szent István háznak az udvarán egy mozaik kép őrzi az ő emlékét és az szeretetének az emlékét. Maga Prokop atya is olyan szerényen, egyszerűen és szegénységben élt, ahogy Szent Ferenc. Tehát abban a szegénységében és szerénységében, lelkületében követte Prokop atya Szent Ferencet.
És hát a kalocsai nővérek vezette Szent István ház után Rómából időskorára a csepeli kalocsai iskola nővérek által működtetett Szent József házat választotta, tehát egy tiszteletbeli kalocsai rendtag.
Így van, ezt ő maga is sokszor hangoztatta, hogy ő tiszteletbeli kalocsai iskola nővér, és hála a jó Istennek, a kalocsai iskola nővérek is nagyon nagy szeretettel gondolnak rá, és tekintenek rá, hiszen intézményeinkben is, gondolok itt, Kiskunfélegyháza, Baja és Kalocsán is, a kalocsai iskola nővérek által vezetett iskolánk falát is Prokop atyának a képei díszítik, és nagyon nagy becsben tartjuk. Ugyanakkor itt a 8. kerületben, a Mária utca 20-ban van egy 136 fős kollégiumunk, és a lépcsőházat Prokop Péter atyának a képei díszítik, és hál' Istennek ebből a kollégistáink is, akik a képzőművészeti főiskolára járnak, tehát az ő örömük erre is van ott ez a kép.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Prokop Péter szobrot kapott, és közterületet, parkot neveztek el róla Csepelen, ahol élete utolsó 4 évét töltötte a művész, és ahol a legnagyobb állandó kiállítás látható. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélget a 12 apostol meghívásáról.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Istenem, mennyei Atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem, figyelsz rám és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag semmit sem teszek. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom, hatalmas dolgokról s jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz akárhová megyek. Egyetlen szót sem mondhatom, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, és jóságosan viseled gondomat. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, mikor arról fogunk beszélni, hogy hogyan váltak Jézus tanítványává az emberek, az apostolok, akik utána mindenhová elkísérték őt, és akik közül lett olyan is, aki leírja Jézusnak az evangéliumát, az örömhírt, és azóta nem is gondoljuk, de hogy ő Jézust ilyen mélyen ismerte, ilyen jó barátja volt neki. Mit gondoltok, hogy mit nem lehet pénzért megvásárolni?
Amit nem gondolunk hasznosnak.
Szeretetet.
A megbocsátást.
Ölelést.
És neked mire lenne szükséged ahhoz, hogy boldog legyél, és nem tudod pénzen megvenni?
Egy ölelés.
Egy kedves szó.
Egy mosoly.
És a szeretet. Bizony, tehát szeretet nélkül is, amiket elmondtatok, nem lehet élni, és viszont ezt a boltban nem árulják, nem is lehet megvásárolni. Biztosan találkoztatok már, meg átéltetek már olyat, amikor vannak emberek, akikkel mondjuk néha találkoztál már, és utána viszont, mikor legközelebb láttad őt, akkor azt láttad rajta, hogy nagyon meg van változva. S van olyan is, amikor valaki régen a barátod volt, megszakította veled a kapcsolatot, és már más dolog lett fontos a számára, máshogy gondolkodik és máshogy beszél. Ez ilyenkor nagyon szomorú dolog a számunkra, ám nagyon sokszor a fordítottja is megesik, hogy valaki nagyon megbántott, vagy csúfolt téged, de megfordultak a dolgok, és rájöttél, hogy nem is vagyunk olyan bugyuták, és mi is ráébredtünk, hogy ő sem olyan nagy gazfickó, mint amilyennek gondoltuk. És valóban így van, hogy sokszor egy mosoly, egy kedves szó, vagy a segítés is elég ahhoz, hogy a dolgok átalakuljanak. Ilyenkor ráébredünk, hogy mindenkiben van valami jó, csak az a kérdés, hogy elő tudjuk-e csalogatni. Szerintetek minden emberben van valami jó?
Igen.
Szívemélyén mindenkiben van.
Volt már arra tapasztalat, hogy erre te magad jöttél rá?
Voltam még egy nyári táborban, volt ott egy gyerek, kicsit ilyen furcsa volt, még a szeme se állt jól, de összekerültünk, és végül rendes, normális volt, kedves mindenkivel.
Látjátok, még a legreménytelenebbnek tűnő, meg idegenebb közegben is lehet, hogy találsz barátokat, feloldódtok, és olyannak ismered meg, ami ennek nem is gondoltad volna. Jézus is nagyon gyakran járta így a városokat, a falvakat, és nagyon sok embert megszólított. Mindenkinek hirdette Isten országának örömhírét, és volt azonban, akiktől valami többet szeretett volna, nem csak megszólította, hanem meg is hívta őket. Hogy mi volt ezzel a célja, legszebben talán Szent Márk írja le. Elmondaná-e nekünk, hogy hogy írja le ezt Szent Márk evangélista?
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek, 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.
Jézus így választotta ki a tanítványokat, és felruházta őket azzal a hatalommal is, látod, hogy kiűzzék az ördögöket, és milyen feladatot adott még nekik, mit hirdessenek.
Felhatalmazta őket, hogy hirdessék az igét.
Mi a lényeg, hogy vele legyenek? Ez mit jelent, hogy Jézussal legyenek?
Jézus nem magányos hős. Ő a fiú, a Szent Háromság második személye, az örök szeretett közösségben van az Atyával és a Szent Lélekkel. Emberként ugyanerre törekszik. Szeretett közösséget akar létrehozni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy baráti közösséget, csapatot épít.
Aztán a másik feladatuk, hogy elküldje őket hirdetni, ahogy Lia is mondta, az örömhírt. Mit is jelent ez? Légy szíves, mondd el nekünk.
Már önmagában az is öröm, hogy a barátok együtt lehetnek, együtt tölthetik az időt. Ugyanakkor Jézus soha nem feledkezik meg azokról sem, akik még távol vannak, akik még nem hallottak róla és az örömhírről.
Isten mindenkire nyitott. Nála mindig nyitott szíveket találsz, és nyitott ajtóra talál mindenki. Ő örül annak, ha minél többen meghallják az üzenetét, és eljutnak hozzá. A barátaitól is azt kéri, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek érdekébe. Tehát Jézus akkor összességében, amit eddig elmondtunk, akkor egy olyan közösséget akar létrehozni, akik ugye ismerik egymást, szeretik egymást, ugyanakkor ismerik Jézust is, és erről tudnak beszélni a többi embernek, hogy Jézus ő maga az Isten egyszülött fia, ahogy az előbb Bálint is elmondta. Na most miért volt szerintetek Márk evangélistának annyira fontos az, hogy az apostoloknak még arra is legyen hatalmuk, hogy kiűzzék az ördögöket? Mit gondolsz, hogy ma van olyan ember, akit úgy látsz, hogy nem a jó úton jár, hanem olyan, minthogyha a rossz úton lenne, és minthogyha nem az Istenre hallgatna, hanem mintha mindig csak rosszat tenne?
Igen, nagyon sok ember van olyan.
Ma is szükség van arra, hogy imádkozzunk, hogy a kísértésnek ellen tudjunk mondani, és arra is, hogy a szentségek által a gonosz léleknek a hatalmát megtörjék.
Igen.
Bizony, hiszen Jézus a megváltó, a szabadító, és azért jött, hogy szabadságot ajándékozzon minden embernek. Mi nem vagyunk rabszolgák, nem börtönben élünk, minket a rossz szokásaink, bűneink, vétkeink tartanak fogságba. És ezek milyenek? Könnyű ezektől szabadulni, ezektől a rossz dolgoktól, Szintikém?
Oly nehezen tudjuk leküzdeni ezeket, szinte képtelennek vagyunk rá. Sokat fáradozunk, és mégsem tudunk megszabadulni tőlük. Jézus azt szeretné, hogy mindannyian megérezzük, milyen csodálatos dolog szabadon élni. Ezért azt kéri a kiválasztottaktól, hogy tegyenek meg mindent az ördögök kiűzéséért, a bűnök legyőzéséért.
Jézus a kiválasztott tanítványait apostoloknak nevezte. Az elnevezés mit jelent? Ez egy görög szó, azt már tudjuk. Kérlek, mondd el nekünk, Bálint.
A görög küldött szót jelenti.
Olyan ember tehát, aki más üzenetét viszi és adja át. Az apostolokat mire választotta ki Jézus?
Hogy mindenkinek elvigyék Isten evangéliumát az egész földön.
Nem ők találták ki tehát az örömhírt, nem is az ő képzeletüknek a szüleménye, hanem a mestertől vették át, ő tanította. Ezért volt szükség arra, hogy először vele legyenek, és csak utána menjenek el hirdetni az igét. Kik voltak ők 12-en? Mondjátok el akkor most az apostoloknak a neveit. Légy szíves, akkor először mondjad, Lia, te, hogyan nevezzük a 12 apostolt?
Péter,
Júdás, Tádé, Máté,
András, Bertalan, János, Fülöp, Tamás, Zelóta, Simon, Jakab, Iskarióti, Júdás.
Jézus tehát a 12-es számmal kifejezte azt is, hogy ugye az Ószövetségben is 12 törzse volt Izraelnek. Aztán mit jelent még a 12-es szám? Segíts nekünk, Szinti, hogy miért pont 12 apostolt választott Jézus.
A 12-es szám a világ mindenség teljességét jelképezi.
Így van. Már az ősi Babilonban 12 hónapra osztották az esztendőt, 12 órából áll egy nap, és 12-ből az éjszaka. Aztán mit jelent még a 12-es szám?
Jákobnak 12 fia volt, ők lettek a választott nép ősatyái. A zsidóság az ígéret földjén törzsenként telepedett le, a 12 törzs szövetségként élt.
Jézus korára azonban a történelmi események miatt összekeveredtek a törzsek. Sokan elhagyták azt az országrészt, ahol a honfoglaláskor letelepedtek, voltak, akik azt is elfelejtették, hogy milyen törzshöz tartoznak. Azt azonban mindenki, még a legkisebb gyermek is tudta, hogy a zsidó nép 12 törzs szövetsége, 12 ősatya leszármazottja. Jézust nem véletlenül választott ki 12 apostolt. Mivé tette meg Jézus őket?
Őket tette meg a közössége a tanítványi kör vezetőinek.
Mit üzent ezzel Jézus?
Elérkezett az új szövetség ideje. Istennek új választott népe lesz az egyház, amelynek 12 ősatyája, oszlopa, alapköve a 12 apostol.
Uram, szóltál nekem, s én hallottalak. Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé. A fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak. Add igét a számba, hogy hogy ne én szóljak. Uram, szabadkoztam olykor, fiatal vagyok, nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Törd össze a szívem, járj át teljesen, váljon a te ígéd tűzi szívemben.
Nézzük meg, hogy milyen emberek voltak az apostolok. De itt ne gondoljuk, hogy az apostolok különleges csoda emberek voltak, hiszen ugyanolyan férfiak voltak, mint bárki más. Volt közöttük iskolázott és egyszerűbb észjárású, fizikai vagy szellemi munkát végző, gazdagok és szegények, előkelők és szegény családból származók, és voltak köztük bátrak, lelkesek, de félősek, kételkedők is. Nem kivételes emberi tulajdonságok kötötték össze őket, hanem mit gondoltok, hogy micsoda, mit mondott Jézus, mi köti össze az apostolokat?
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket. Vagyis nem a tulajdonságai miatt, hanem csak is Isten kegyelméből válhatott valaki apostollá.
Ez mit jelent, Bálint, hogy valaki Isten kegyelméből apostollá válik?
Isten belelát minden ember szívébe, a legtitkosabb gondolatait is ismeri. Egyedül ő döntheti el, hogy kit szeretne meghívni a szolgálatára. Nem a tulajdonságok, nem a tehetség mérvadó. Sokkal inkább az számít, hogy Isten mélyre látó szeme mit talál az ember belsőjében. A jóság, a kitartás, a hűség, a szeretet mindennél többet nyom alatba.
Így van, most nézzük meg, hogy hogyan lett a 12 apostol közül a vámosból apostol, egy egészen különös élettörténettel rendelkező ember. Ilyen volt Máté. Mi volt az ő eredeti neve, Lia?
Lévi.
Arra utal tehát, hogy Lévi papi törzsből származott. Milyen ősei voltak a levitáknak?
Olyan emberek, akik Isten szolgálatának szentelték az életüket.
Vajon milyen fordulat kellett ahhoz, hogy valaki elhagyja ezt a szent pályát, és az elnyomó rómaiak pénzbeszedőjévé legyen? Nem tudjuk. Amikor Jézus meglátta, akkor azt ismerjük, hogy az asztal mögött ült, és a pénzt számolgatta Lévi. Mit mondott neki Jézus, ahogy oda ment hozzá?
Kövess engem!
Mit tett erre Jézusnak a kijelentésére?
Ő azonnal felpattant, és meghívta a mestert az otthonába egy ünnepi vacsorára.
Képzeljétek el, hogy ezen a hithű farizeusok nagyon-nagyon felháborodtak, hiszen az ő szemükben a vámszedők árulók voltak. A rómaiakat szolgálták. Ráadásul pénzzel dolgoztak, amit tisztátalanokká válhattak ezáltal, hogy hozzáértek. Ezért hát megbotránkoztak Jézusban, Jézus nem csak szóba áll ilyen emberekkel, de hogy még ki is választja őket. Ezért Jézus úgy felelt nekik, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent az a mondat, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Aztán azt mondja Jézus még Máté evangélista leírása szerint, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Mit jelent ez? Hogy Jézus minden embert meghív arra, hogy az ő tanítványa legyen?
Igen.
Viszont Jézus minden alkalommal a te szabad akaratodat elfogadja. Tehát csak akkor kell, úgymond idézőjelbe, Jézus tanítványává lenned, ha Jézus meghív téged, ha te is akarod. Tehát ha te igent mondasz az ő meghívására, arra a szolgálatra, vagy arra a feladatra, amire ő kiválaszt téged. Hogy gondolod, hogy volt-e már olyan feladat a te kis életedbe, amikor te is azt érezted, mint Lévi, hogy én nem vagyok nagyon alkalmas erre a feladatra, sőt, még lehet, hogy mások meg is botránkoznak azon, hogy én vagyok az, akit kiválasztottak, és nekem adtak ilyen feladatot. Nekem pedig az életemben nagyon-nagyon sokszor volt olyan, hogy nem is értettem nagyon sokszor, mikor én kislány voltam, hogy mondjuk volt egy szavaló verseny, és akkor a tanárnéni miért engem választott ki, hogy én menjek oda arra a versenyre. Aztán természetesen elfogadtam, és elmentem, meg megtanultam a verset, elszavaltam szépen az embereknek, és akkor annak nagyon örültem, hogyha sikerült. De én magamról nem gondoltam volna, hogy én erre képes vagyok. Vagy amikor emlékszem, kislánykoromban elkezdtem minisztrálni, és akkor utána mondjuk kiválasztottak engem, hogy a pásztorjátékba játszam el a Szűz Máriának a szerepét, akkor is azt éreztem, hogy nem is vagyok méltó arra, hogy én ezt a szerepet eljátszhassam. És akkor valahogy így az egész életemet ez így végigkíséri, hogy nem is hittem volna, vagy nem gondoltam volna, hogy nekem is majd az Isten olyan feladatot ad, tehát hogy előre nem is gondolja az ember, hogy Isten milyen feladatot ad majd, illetve hogy mire választ ki téged. Legalábbis velem így történt. De ez csak azért van, mert Jézusnak mindenki kell. Még az is, aki a világ szemében bűnös, mert ő mindenkit szeret. Loyolai Szent Ignác sokat foglalkozott a fiatalokkal, kiváló nevelő volt. És ő azt mondta, hogy a legtöbb ember nagyon csodálkozna, ha csak egy pillanatra megsejtené, hogy Isten mit hozhatna ki az életéből, hogyha teljesen ráhagyatkozna. Igen, Isten olyasmit is meglát bennünk, amiről mi nem tudunk. Ő tudja igazán, hogy milyen jövő lenne a legjobb nekünk, mert mi tényleg meglepődnénk, ha egyszer csak rádöbbennénk, hogy Istennek milyen fantasztikus terve is van velünk. És hogyha így végig gondolod, akkor tudnod kell azt, hogy az Isten mindannyiunkat nagyon szeret, és tényleg álmodott rólunk valamit, és az az álma neki, hogy itt a földön ezt te beteljesítsd. És hogy vajon mi is tudunk-e az Isten eszközei lenni itt a világba? Hát mikor a legkönnyebb Isten eszközének lenni a világba, és hogyan tudjuk észrevenni azt, hogy ő mit szeretne, hogy mi az ő akaratát megtaláljuk? Mi hogyan tudjuk ezt észrevenni? Mi által?
Hogyha sokat imádkozunk.
Jézus tanított-e imádságot az embereknek, ami által tudunk ő hozzá szólni?
Igen.
Melyik az, amit te legjobban szeretsz és ismersz ezek közül az imádságok közül?
A mi atyánk.
Tehát elmondhatjuk, gyerekek, hogy imádkozni nagyon jó. Képzeljétek el, hogy egy nagy nyugati cég egy magyarországi részlegének a vezetője egyszer elment egy paphoz. És arról panaszkodott, hogy állandó rohanás az élete, nincs ideje a feleségére, a gyermekeire. Lassan már örülni sem tud semminek, aztán hosszasan beszélgettek, végül az atya azt mondta az embernek, hogy menjen be egy csendes templomba, és legalább 5 percet üljön ott nyugodtan. A férfi nagy nehezen talált egy nyitott templomot. Bement, leült, és aztán eszébe sem jutott volna 5 perc után az óráját nézegetni és kijötni. Több mint 3/4 órát ült ott döbbenten. Annyira jól esett neki. Érezte, hogy Isten fényessége árad felé, hogy a lelke ráncai elsimulnak. Egy európai egyszer expedíciót vezetett Indiába. A teherhordó indiaiak voltak. Rettenetesen hajszolta őket, az indiaiak a 3. nap közepe táján ledobálták a málháikat, nem voltak hajlandóak tovább menni. Az európai magánkívül volt a méregtől, majdnem összeverekedtek. Aztán odament az indiaik vezetőjéhez és megkérdezte tőle, miért nem mennek tovább az emberek, hiszen ő jól megfizeti. A bölcs öreg indiai elmosolyodott és azt mondta, annyira siettünk, hogy a lelkünk lemaradt a testünktől. Meg kell állnunk, hogy bevárjuk. Tehát gyerekek, amikor imádkozunk, akkor valami hasonló dolog történik, bevárjuk a lelkünket, hazaérkezünk önmagunkhoz és hazaérkezünk az Istenhez, belépünk az ő szentélyébe, ahol Jézus vár minket. És ha ott vagyunk, akkor tudjuk meghallani igazán az Isten szavát, az Isten meghívását, és akkor fognak történni a csodák az életedbe, és válsz Jézusnak a tanítványává, és leszel képes olyan dolgokra, amiket az Isten álmodott meg rólad. Ezen a héten azért imádkozzunk, hogy észrevegyük, hogy vajon az Isten mit álmodhatott meg rólunk, és próbáljuk ezt észrevenni az életünkbe, és a mi igeneinket kimondani az ő meghívására, úgy, ahogy Máté is kimondta az igenjét, és Jézusnak az apostolává lett. Így áldjon meg minket, és őrizzen a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Csak Jézusnak szolgálom, az ő országát várom, mert eljövök az üdvözi bő, hogy Jézus feltámadt király. Csak Jézusnak szolgálom, az ő országát várom, mert eljövök az üdvözi bő, hogy Jézus.
Áldjott lelkemű, dicsér teremtő,
most és mindenekké ámen.
Áldja minden nép, dicsértem nevét,
most és mindenekké ámen. Csak Jézusnak szolgálom, az ő országán várom, mert eljön ő, az üdvözi bű, hogy Jézus feltámadt király.
Hálát adjatok, áldást mondjatok,
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.